hallgassuk meg az Isten szent igényét, az apostoli cselekedeteiről szóló könyv első részéből felállva hallgassuk az igényét. Első könyvemet írtam Teofilus, mindazokról, amiket kezdett Jézus cselekedni és tanítani, mind annakig, amelyen fölvitetett, minek utána parancsolatokat adott a Szentlélek által az apostoloknak, kiket választott magának, kiknek az ő szenvedése után sok jel által meg is mutatta, hogy ő él, 40 napon át megjelenvén nékik és szolgál az Isten országára tartozó dolgokról. És velük összejövén meghagyta nekik, hogy el ne menjenek Jeruzsálemből, hanem várják be az Atyának ígéretét, melyet úgymond hallottatok tőlem, hogy János ugyan vízzel keresztelt, ti azonban a Szentlélekkel fogtak megkereszteltetni nem sok nap múlva. Mikor azért azok egybegyűltek, megkérdezték őt, mondván, Uram, avagy nem ez időben állítod én helyre az országot Izraelnek. Mondta pedig nékik, nem a ti dolgotok tudni az időket, vagy alkalmakat, amelyeket az Atya maga hatalmába helyeztetett, hanem vesztek erőt, minek utána a Szentlélek eljön reátok, és vesztek nékem tanúim, úgy Jeruzsálemben, mint az egész Júdeában és Samáriában és a Földnek, mind végső határáig. És mikor ezeket mondotta, az ő láttukra felemeltetett, és felhő fogta el őt szemeik elől. Eddig olvasok a Szent igényt, tessék elfoglalni. És jelenlévő és az igényítető felvételre hallgató gyülekezet, a Szent Háromság ünnepe ez a mai nap, egy olyan teológiai fogalom ez, amely nem szerepel a Bibliában így, és amit valamikor a egyház története során első évszázadokban tudós atyafiak megállapítottak, és pedig azokból a dolgokból, amik ebben a kis köredében, ebben a 9 versben is megtalálhatók, szoktuk mondani, hogy van egytagú, kéttagú és háromtagú hitvallás. Az egytagú, amiben az isteni kijelentésnek az egyik szereplője van, az Atya, vagy a Fiú, vagy a Szentlélek, és így tovább a kéttagú, háromtagú már ki is találtuk ebből. Háromtagú az, amiben minden három formában jelöltetik, szólítatik meg a mindenható egyik az Isten. Nem könnyű dolog ez, és aki nem érti, azt nem bántjuk, aki ezt nem tudja olyan tökéletesen felmondani, az csatlakozik azok társaságához, ahol én is tartozom, mert én sem tudom tökéletesen felmondani, noha ismerem az ezzel kapcsolatos dogmatikai nézeteket. Eleve az a helyzet, talán most megemlíthetem, hogy a teológia tudománya az először a kijelentéssel foglalkozik, Isten szólt, és ez az, ami minket megérint és foglalkoztat, ez a bibliai teológia, van akik tudós teológusok, akik ezt talán nálam is jobban tudják. És a második lépcső, a második lépés az az egyháztörténeti teológia, mert valakiknek valamikor ki kellett próbálni maguk életén, hétköznapi harcáink keresztül, hogy amit az Isten szólt, annak van-e valamilyen hatása az emberekre, és van, akik elárulták, van, akik meghaltak érte, és valahogy így mozgott évszázadokon át ez az ügy, és csak ezután a harmadik dobozban kezdjük keresgélni a dogmatikának és az etikának a lapjait, fejezeteit, tárgyait, mert a szentek tapasztalataiból, az ősöknek a tapasztalataiból lehet levonni bizonyos következtetéseket, ezeket nevezünk dogmáknak, és a keresztény etika pedig az a tárgy, amely megmondja, hogy a megértett kijelentésből milyen cselekedetek fakadnak, mik a kötelező cselekedetek, mit tegyünk, mit akarsz, Uram, hogy cselekedjék. Az első dobozban természetesen határozottan külön kell választanunk az ős kijelentést, azt, amit Ábrahámnak, Izsáknak, Jákobnak adott az Úr, és erre épül a másik fiókja ennek az első doboznak, ez az új szövetségi Biblia ismeret. És hát végül, amikor túl vagyunk a dogmatikán és az etikán, akkor foglalkozhatunk a gyakorlati teológiával, hogy mindezt hogyan adjuk tovább másoknak, mert ebben a kis fejezetben arról is szó van, hogy a cél, hogy ez az üzenet valahogy eljusson, mi valamilyen fajta szent postások legyünk, vagy kikiáltók, akik továbbadják szavaikon és életükön keresztül az üzenetet. Hát ez a 9 vers, ez háromtagú hitvallási elemeket tartalmaz, ilyenekből rakták össze az első évszázadokban, még az egyházszaporodás előtt ezt a dogmát is. A dogma olyan, mint általában minden tudományos hipotézis is, hogy változhat az idők során, az örökkévaló Isten változhatatlan, és az ő kijelentéseit, ahogy neki tetszik, úgy adja a mi számunkra. Három dolgot emelek ki, nem a Szent Háromság okán, hanem idők rövidsége miatt is, amiről mindenképpen szólni kell. Az első egy ilyen szent türelem lecke, ami nélkül nincs hatékony szolgálat és értelmes, követhető élet. Azt mondja Jézus a tanítványainak, maradjatok Jeruzsálemben egészen addig, amíg meg nem kapjátok a Szentléleknek a keresztségét. Várakozni, nyitottnak lenni, belátni, hogy nem minden az én felkészültségemen és tevékenységemen múlik. Ez nem azt jelenti, hogy nem csinálunk semmit. A türelem az nem a semmit tevésről szól. Az nagyon aktív várakozás. Sokszor alig bírjuk ki. A mustrálkodást azt többnyire kibírjuk. De ezt a feszültséget várok valamire, és nem tudom, mikor következik be, és mit is tartalmaz ez a dolog. Szentlélek keresztségét igéri Jézus, és hivatkozik Keresztelő Jánosra is. Kicsit keresztény fogalom lesz, holott Keresztelő Jánosnak semmi elképzelése nem volt a kereszténységről, nem létezett ez akkor. Ő egy papi családból származó fiatal ember volt, nagyjából Jézussal egykorú, fél évvel volt talán idősebb nála, kint a pusztában élt, talán Esszéneus volt, ha hallottuk ezt a megjelölést, kevesző ruhában járt, ma ez igen drága lenne, hogyha még kevesző palástot próbálnánk magunknak csináltatni. Bőrül volt a derekán, és sáskát és erdei mézet evett. A sáska akkor legalábbis lehető sáska fajok, azok léteztek Izraelben, és amúgy kell elképzelni, hogy egy kapálózó sáskát mézbe mártogatott és megette, hanem megszállították ezeket a rovarokat, megörölték és lepényt sütöttek belőle. Nagyon egyszerű étel volt, hogy úgy mondjam, mindig kéznél volt. És nem tüntetni akart ő ezzel az egyszerűségével, hanem meg akarta mutatni a világnak, hogy neki ennyi elég. Nem akar többet belőle, nem halmoz fel, nem erről szól az élet, hogy hogy gazdagodjunk meg, és hogy hagyjuk azután a marakodó örökösökre azt, amit van, hanem használjuk ki az életnek a nagy adottságait. És ez a János nevű papi családból származó lévita egyszer csak elkezdte azt hirdetni az ő kivétel nélkül zsidó honfitársainak, hogy ne legyetek olyan nagy biztonságban, amiatt, hogy az Ábrahámnak adott ígéret szerint körül vagytok metélve. Ugye az Ábrahám szövetségének ez a külső jele. Ha a szív nincs körülmetélve jelképesen, ha az ember belülről nem azonosul az igazságokkal, akkor ez egy egyszerű operáció, aminek vitathatjuk, vagy megállapíthatjuk az egészségügyi vonatkozásait, de lelki tartalma igazán nincs. Tessék lélek szerint is bekerülni Ábrahámnak a szövetségébe. És ha valaki pogányként betért zsidónak, az utolsó aktus az volt, hogy elküldték őt a Jordánhoz, vagy valamilyen természetes vízben meg kellett fürödnie. Ma is létezik ez. Ez a mikve, a vallási fürdő, Magyarországon is van ilyen, és ma is így van, hogyha valaki betér zsidónak, körülmetélkedés után egy bizonyos idővel el kell venni a rituális fürdőbe, és ezzel zárulik le az ő belépésének, befogadásának az ügye. Ezért van aztán az, itt a gyülekezetben is elhangzott már egyszer, amikor egy zsidó anyuka gyermekét kereszteltük, zsidó származású anyuka gyermekét, hogy nem ki kereszteljük őt a zsidóságból, hanem még jobban te kereszteljük abba, amiben ő beszületett. Mert János kortársainak is ez volt az üzenet, hogyha igazán bent akartok lenni Istennek ebben a szövetségében, akkor tekintsétek magatokat pogánynak, addig, amíg valamilyen határozott jelét nem hagyjátok annak, hogy szíveteket is elköteleztétek az Úr mellett. Ez azért mondtam ilyen hosszan, mert ez kapcsolja Jézus a Szentléleknek a keresztségét is. Az valami hasonló elköteleződés, valami tudatos dolog, valami odaszállás, valami nyitás az örökké való felé, hogy ő bennünk és rajtunk keresztül munkálkodjék az ő szent lelke, szelleme által. Minden ember, aki él és mozog, az Isten lelke által képes erre. Teremtés úgy írja le a Biblia, hogy az Úr vett a föld orából, az agyagból, az Ádám az földet is jelent, ugyanazok a másolat, ugye a hírben nyelven, ez a vörös agyagszerű valami, és ma így mondanák az óviba, hogy az iskolában gyurmázott a jó Isten egyet, és kiformált egy embert, mert az ember és a föld betűi ugyanazok, és aztán belefújt az orrába, belefújta az életnek a lehetetét, és így lett az ember egyszerre földből való, és egyszerre Istentől megelevenített, élő, együttessé alakivé. Tehát mindannyiunkban a mindenható Istennek a lehelete van, ennek egyrészt leírható a biológiával és egyéb rokon tudományokkal, látjuk, tudjuk elemezni, hogy a dolog hogy működik, de hogy mi ez az élet? Mi az élet, ami bennünket gondolatokra, szépségszeretetére, jó melletti kiállásra, önzetlenségre, művészi teljesítményre sarkal, amely sóváró az öröklét után, és fájdalja az elmúlást, és így tovább, nem tudjuk megmondani, hogy mi. Mert az Isten titok, ami számunkra, és az Isten lélek, nem fizika, nem teremtett tudomány, ő maga a teremtő. Szóval amikor valahogy elvben külön választjuk az Atyát a Szentlélektől, akkor nem biztos, hogy nagyon jó dolgot teszünk, mert az Isten lélek. De az a hatása és az akarata, hogy mi azon túl, hogy lélegző, élő, alkotó emberek legyünk, azon túl az ő szemével nézzünk a világra, és az ő megközelítésével forduljunk a világ felé. Ez már Szentlélekről szól, hogy ő bennünk munkálkodik. Nem csak teremtünk, nem csak Atyánk, aki vigasztal, hanem az úgy mondja, a partnerünk abban, hogy a világ változzék. És ezt lehet egy második elkötelezésnek, második keresztségnek is tekinteni, amikor eljutunk ide, hogy igen, Uram, szólj, hallja, te szolgád, és teszem azt, amit te rajtam keresztül ennek a világnak üzenni akarsz, mozdítok azon, amit mozdítani akarsz, odaállok amellé, ami mellé te is odaállnál, és köszönöm, hogy bízol bennem. Vajon ilyen lélektől vezetett emberekké válhatnánk-e? Mert sokfélék vagyunk, valaki úgy érzi, hogy ez az Istentől kapott egyedi lehetőség a harásolásra jó, az állandó küzdelemre jó, legyőzzük mindenkit, a pap és sárkány az ellen is adakozunk, és beleképzeljük a kétfejű sárkány, az valaki egész életén át harcol, újabb és újabb ellenségeket keres, és a szeme úgy jár körül a világon, hogy hol sajátíthat ki valamit, ami eddig nem az övé volt, és boldog, ha esetleg tud egy olyan törvényt alkotni, amivel ezt megvalósíthatja. Isten nem így néz a világra, nem az ilyen embereket támogatja, akkor sem, ha az ő bölcsessége megengedi, hogy ideig órásig az ilyen emberek uralkodjanak, de erre is mindjárt rátérünk. Szóval az első kérdésünk ezzel a szent türelemmel kapcsolatos. Van-e bennünk kellő nyitottság és türelem? Azt mondani, Uram, várok a te szent lelkednek a kiáradására. Ha eddigi kudarcaim és vereségeim helyszínén kell várnom addig, ez volt a tanítványok számára Jeruzsálem, ahol megfutamodtak Jézus keresztje körül, akkor várok. Azért életem eddigi kudarcai helyszínén is kész vagyok várni arra, hogy te a csodát velem megtedd, és még jobban elkötelezz engem, odaköss engem magadhoz, mert így találkozom nem csupán a hullandó földi élet ideig óráig tartó lehetőségével, hogy birtokolhatom a te lelkedet, ami éltet, gondolkodásra serkent, hanem megkapcsolódhatok a te örökké való eszménynek a megvalósulásába is. A másik dolog, ebből, amit olvasunk, a tanítványoknak a sajátos hozzáállása, ami részben meghökkent bennünket, de amúgy meg nagyon is értjük, mert odarendeli őket az Úr ezekkel a gondolatokkal, hogy beszéljen nekik a Szentlélek kitöltéséről, és ők még ott maradtak el, hogy vajon nem most állítod-e helyre az országot nekünk. El vagyunk akadva az ilyen ország helyreállítási vállalkozásaink dolgában. Mindig úgy érezzük, hogy helyre kéne állítani, mert valahogy nem jó irányba mennek a dolgok, és mindig várunk egy mesiás szerű valakire, aki majd a dolgok élére áll, és aki azt, ami nekünk eddig hosszú idő, hát nem jutott eszünkbe, azt majd így egyszerűen fölveti, és egy intéssel, ahogy Sárikán most már kiment a varázs pálcájába, szokta agrata-bagrata mondja, mindig csirvá, és jön majd a szabadság, jön a boldogság, a jogegyenlőség, és hát általában az az üdvkor, ami iránt szolgálunk, és aminek a megvalósításával kapcsolatban, hogy tehetetlenek, vagy gyávák, vagy érdekel kötelezettek, és egyetnek vagyunk. Szóval, vagy Uram, nem most állítod-e helyre az országot, Jézus válasza talányos, nem a ti időtök, az ezzel való foglalkozás, nem a ti dolgotok, ezt az Atya fenntartja magának. Tegnap a könyvhéten Vitó Lászlóval beszélgettem erről, és azt mondtam neki, hogy hát szerintem nem érett a helyzet semmi különleges változtatás. Legfeljebb a lelkünk legyen kész arra, hogy amikor a világ változik, bekapcsolódjunk. Az Atya a maga hatalmában tartja ezeket a dolgokat, és most eltelhetne az egész maradék időt arra, hogy valami olyasmivel törjük magunkat, ami nem érett, nem tudunk változtatni igazán nagyban a dolgokon. De ez nem azt jelenti, hogy tétlenségre vagyunk rákoztatva. Harmadik dolog. Szentlélek eljön, és lesznek nekem tanúim. A föld végső határáig. Mit jelent Jézus tanújának lenni? Mondhatnám egyszerűen azt, hogy erről szól a kereszténység. És mondhatnám azt is, hogy a dolog megint csak valahol nagyon elakadt, és nem csak a pap hiány miatt zsugorodik az egyház, hanem valahol régen elvesztette a fonalat. Mit is kell csinálni ebben a világban? Nem Jézus mellett tanúskodni az egyház, nem ismerhető fel a keresztények ügyein az, hogy mit akar Jézus ma tenni. Nemrég beszélgettem vezető papokkal, egyrészt a reformáció 500. évfordulójáról is, és azt vetettem fel kedves kollégáknak, hogy nem érdekli Magyarországot se az, hogy itt most készülnek egy ilyen ünnepre. Miért olyan zárt körű? Elmennek nem tudom milyen művészeti csarnokba, és 1000 ember előtt maguk között megbeszélik, az ugye a világot nem érdekli ez. A világot érdekelni egy ilyen Jézus típusú minta, emberi minta, ami követhető lenne. A názáreti zsidó rabbinak az életformája, nem az öltözködése. Lehet, hogy nem is vallásának minden csínja, minnya, mert az egy életkevés, és nem vagyunk így igazán alkalmasak arra, hogy mindent abból megvalósítsunk. De ahogy a világot szerette, ahogy az érinthetetleneket megérintette, ahogy hirdette azt, hogy a jeremiási üzenet, hogy örökké való szeretettel szerettelek, ezért öleltelek magamhoz hűségesen. Ez lehetséges, ez valóság, hogy a szeretetből való áldozat sem nagy áll, ha igazán készek vagyunk bármit megtenni ember társainkért, hogy gazdag lévén szegény élet, hogy mi általában gazdag vagyunk, és nem csak fizikailag, elsősorban lelkileg. Erre a világ próbálóba vár. És a nagy kérdés felénk ma éppen nem az, hogy megértettük a Szent Háromság dogmáját, hanem hogy betöltette minket Isten lelke, és elkötelezhet-e arra, hogy ilyen életet éljünk, hogy ne törődjünk azzal, hogy hányan követnek ezen az úton, hogy ne törődjünk azzal, hogy a hatalom elismerje, támogatja-e, finanszírozza-e ezeket a gondolatokat, hanem tegyük azt, amit tenne a rabbi, a mester, lesznek nékem tanúim a föld végső határáig, és rágyom meg bennünket, hogy így megérítsen és betöltsön.